Két hétvége, két futam, két Ducati győzelem. Mégis úgy tűnik, a hondás Marc Márquez idén verhetetlen a motoros gyorsasági világbajnokságon. A kisebb kategóriákban ugyanakkor kiélezett a küzdelem. A MotoGP eseményeiről Szabó Róberttel, az Automotor magazin főszerkesztőjével beszélgettem.
Bő egy héten belül két Ducatis győzelem született, Csehországban Doviziózó, Ausztriában pedig Lorenzo tudott nyerni. Magához tért a Ducati, mi történt?
Tulajdonképpen úgy tért magához, hogy Doviziózó szezonnyitó győzelmét követően Lorenzo is felnőtt a feladathoz, és igen, nagyon jó gépről van szó. Ugye ritkaság az, hogy egy istálon belül mindkét versenyző képes futamot nyerni egy márkával, ugye jó példa erre Marc Márquez a Hondánál, akivel ugye abszolút egypólusú a Honda, és a Ducati igen úgy felnövőben van a feladathoz, ennek ellenére ugye minden most még Márquez kezére játszik.
Mondhatjuk azt, hogy lassan a Ducati lesz a kihívó Marc Márquez számára?
Igen, ezt korábban is talán el is mondtuk, hogy ez jelenti, hiszen a Yamaha abszolút visszaesett, a Suzuki pedig idén sem tudott felnőni a feladathoz, úgyhogy maradt egyébként ez a történet, hogy a Ducati a fő kihívó.
Hogyha már a bajnokság szóba került, ugye Csehországban Márquez harmadik lett Rossi, negyedik, Ausztriában Márquez második lett Rossi, pedig csak hatodik, tehát nőtt a távolság. Rossinak van még esélye erre a világbajnoki címre?
Erre biztosan nincs már esélye. Én nem látok a Yamahánál semmi olyan fejlődési kis szikrát vagy fényt az alagút végén, ami egyáltalán azt az esélyt megteremtené számukra, hogy éremért harcoljanak. Nem is a győzelemért, hanem az éremért. Most jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a Suzuki is megelőzte őket, vagy legalábbis egy szinten van velük. A Yamaha visszafejlődött az elmúlt két szezon során.
Ez a jövőre nézve nem túl sok jót mutat.
Annál is inkább nem sok jót mutat, hiszen ugye a Tech 3 csapat, ahol Johann Zarco megy, a francia versenyző, jövőre már KTM-eznek, és egy teljesen új csapat lesz a Yamaha mankója, ugye a szatellitgépekkel, ez a SIK nevű Yamaha istáló, ahol ugye be is jelentették, hogy Franco Morbidelli mellett Fabio Quartararo, a Moto2-es francia versenyző lesz a csapattárs. Tehát ott egy új csapat, egy rutintalan versenyző, hát ez nem túl nagy segítség Rossiéknak, úgyhogy nem túl rózsásak a kilátások, valami drasztikus változtatásra van szükség, az biztos.
Ausztriában Lorenzo és Marc Márquez hatalmas csatát vívott egymással a győzelemért, azért volt ennek a csatának egy pikantériája is, a jövő évi csapat felállásra gondolok.
Igen, ez tényleg egy ilyen különös megvilágításba helyezte a dolgot. Nyilván ez Márquez számára is egy intőjel, hogy hát nem a második számú hondás versenyzőt kapja meg Lorenzo személyében, hanem egy külön autonómiát tulajdonképpen majd ott a Repsol Hondán belül. Ugye nem lesz könnyű dolguk, de a csapat vezetőnek sem lesz, ugye Alberto Puiginek nem lesz könnyű dolga mindkettőket kezelni. Két nagyon gyors versenyzőről van szó, de hát láttunk már a múltban arra példát, hogy a két dudás egy csárdában az néha-néha nem fér meg.
Csapattársakként vívhatnak majd ilyen éles csatákat?
Szerintem mindenképpen, hiszen arra is láttunk már a múltban példát, hogy Pedroza és Márquez vívott, vagy hát itt vannak éppen pont a Ducatisok. Ugye a Dovizioso elmondása szerint sokba került neki az, hogy körökön át pont annyival maradt csak Lorenzo mögött, hogy ne tudjon Márquez nyomába eredni. Szerintem fogják őket hagyni, hogy kiélesedik ez a dolog, hogyha eldurvulna valami köztük, akkor jöhetnek olyan döntések, hogy ugye meg kell hozni azt, hogy kit helyeznek előtérbe és kit a háttérbe. Hát Márquez a fiatalabb, és ő a Repsolnál, ha úgy tetszik, a főpillér, úgyhogy kíváncsi leszek erre a 2019-es évadra.
Mennyire lehet nehéz dolga Lorenzónak olyan szempontból, hogy egy teljesen más, egy teljesen új motorra kell átülnie?
A Yamahát ő nagyon megszokta korábban, és a Ducatira borzasztó nehezen érzett rá, egy komplet szezonja ráment, vagy már majdnem másfél arra, hogy valami eredményt érjen el, aztán ugye idén most már van futamgyőzelme is, úgyhogy előbb-utóbb belejön, egy nagyon jó rutinos versenyzőről van szó, de a Yamaháról Ducatira váltás az véleményem szerint sokkal drasztikusabb volt, ami a kompromisszumokat illeti, mint ami most lesz a Honda felé, hiszen az elmondások és a vélemények szerint sokkal inkább kezes motor, mint a Ducati.
A MotoGP bajnoki tabellát már így említés szinten felhoztuk, Marc Márqueznek 201 pontja van, 59 ponttal vezet Rossi előtt és 71 ponttal Lorenzo előtt. Utaltál már rá, hogy ez tulajdonképpen eldőlt?
Ez igen, ez ha úgy tetszik, a kávé lefőtt, hiszen ez bő két futam győzelemnyi távolság akkor, hogyha a ponttáblázaton őt üldöző versenyző nyeri úgy a futamokat, hogy ugye Márquez nullázna. Láthattuk, hogy nagyon okosan és tudatosan tudja feszegetni a határokat, tehát hogyha meg akar egy pályán nézni, hogy ott mi a felső lépcső, akkor azokat a bukásokat rendszerint a szabad edzéseken gyűjti be. Most ez egy furcsa kifejezés, de igen, mégiscsak megnézi, hogy hol a vége. És ezt ekkora pontkülönbséget nagyon okosan, ügyesen lehet kamatoztatni. Véleményem szerint Márquez az a versenyző, aki fiatalkora ellenére borzasztó megfontolt, és nagyon jól tudja, hogy mi a következő lépés, vagy mi a következő dobás ugye itt ezen a nagy saktáblán, úgyhogy szerintem ki lehet jelenteni most itt augusztus közepén, hogy ez a világbajnoki cím ez eldőlt.
Ezeket a bizonyos bukásokat több korábbi versenyző is szóvá tette, volt, aki azt mondta, hogy ez nagyon veszélyes, mert egy komolyabb sérülést is össze lehet így szedni. Tudatosak ezek
nyilván,
a bukások?
Nyilván, hogyha jönne egy sérülés, aminek a veséjével ugye nem számoltunk most előbb, amikor latolgattuk, hogy elmente már ez a bajnokság, vagy nem, de hát szerencse is volt Márqueznek eddig tulajdonképpen, hogy mindig olyanokat és akkorákat esett, hogy azért abból tovább tudott menni a következő edzésre, vagy éppen tudta folytatni, tehát ebből a szempontból jó. Nyilván, hogyha jönne egy komolyabb, mondjuk egy töréssel, vagy valamilyen szakadással járó sérülés, akkor teljesen átírná az ő személyes koreográfiáját is. Hát igazuk van a kritikusoknak, de én azt hiszem, hogy ezekbe a kritikákban némi kis irítség is vegyül.
Mi a helyzet a Moto2 és a Moto3-as kategóriában?
Ez két érdekesebb géposztály, ugye, hogyha csak Jorge Martin most ausztriai sérülését nézzük a Moto3-ban, és azt, hogy a pontversenyt korábban vezető, ugye Bezeki nyerni tudott, akkor én azt hiszem, hogy ott az utolsó futamokig egészen elhúzódhat ez a történet, hogy kik esélyesek a világbajnoki címre. És a Moto2-ben is én azt hiszem, hogy Franco Bagnaia, amit bemutat, és Oliveira, ugye a portugál versenyző, de vannak még ott a kis Márquez, de én még Joan Mirt sem írnám le, bár ugye érezni azt, hogy a Marc Vidiás istálló Moto2-es alakulatánál is gyengültek az álláspontok, és nem annyira ütőképes az a két motor, mint korábban. Úgyhogy itt nyitott maradhat a küzdelem egészen a véghajráig. Hát álmaimban szerepel tulajdonképpen csak olyan világbajnoki pont verseny, amikor mondjuk az utolsó versenyen dőlne el bármi is. Ugye korábban, amikor beszéltünk a MotoGP esélyekről, akkor itt szóba került, és hát látjuk ezt a tetemes előnyt már Márquez neve mellett. Ugyanez nincs meg a középső és a kis kategóriában. Nincs ezzel gond, de mondom, itt álmaimban látom azt, hogy mondjuk a minden VB cím az legutolsó futamon dől el. Nagyon klassz lenne, de nem ennyire egyértelmű a helyzet.
Szabó Róbertet, az Automotor magazin főszerkesztőjét hallották.
Célegyenes.
Javul az állapota a háromszoros Formula 1-es világbajnok Niki Laudának, akin augusztus 2-án hajtottak végre Bécsben tüdőátültetést. A műtét után egy napig mesterséges kómában tartották, majd felébresztették, az orvosok beszámolója szerint azóta önállóan lélegzik. Christian Hengstenberg, a bécsi általános kórház orvosa azt mondta, a korábbi versenyző állapota kielégítő, azonban egy jó ideig még az intenzív osztályon kell maradnia. Az orvos arról is beszélt, hogy Niki Lauda nem megfázott, hanem a tüdőhörgői gyulladtak be, ami tüdőszövet hegesedéshez vezetett. Mivel a gyógyszeres kezelés sikertelennek bizonyult, az átültetés mellett döntöttek. Egy héttel a transzplantáció előtt már csak gépekkel tartották életben. Lauda a műtét nélkül legfeljebb egy hetet élhetett volna, tette hozzá az orvos. Arra a kérdésre, hogy a mostani beavatkozásnak lehetette köze Niki Lauda 1976-os balesetéhez, amikor a tüdejébe került forró gázok és káros anyagok jelentősen roncsolták a szervet, az orvosok nem tudtak válaszolni. A 69 éves egykori versenyző a kórházban szigorú feltételek mellett látogatható. Mint minden ilyen esetben, a fertőzésektől külön óvni kell. Niki Lauda 1975-ben nyert először világbajnoki címet, majd a következő évben is torony magasan vezette a bajnokságot, amikor a Nürburgringen baleset érte. Arca, keze megégett, a tüdeje is megsérült, az orvosok már lemondtak róla. Néhány héttel később ismét versenyautóba ült, de nem tudta megvédeni világbajnoki címét. 1977-ben ismét bajnok lett, majd ott hagyta a Ferrarit. Két évig a Brabham versenyzője volt, aztán visszavonult. Légitársasága a Lauda Air már jobban érdekelte. Amikor pénz szűkébe került, 1982-ben visszatért a Formula 1-be, a McLaren színeiben. A csapat akkori vezetője Teddy Mayer kikötötte, 3 futama van, hogy bizonyítson. A harmadik versenyt megnyerte. 1984-ben harmadszor is világbajnok lett, majd a következő év végén végleg visszavonult. A repülés mellett a Formula 1-től sem vált meg, a 90-es években a Ferrari tanácsadója volt, napjainkban pedig a Mercedesnél dolgozik, hasonló pozícióban.
Célegyenes.
Már a véget ért a Célegyenes. Magazinunk adásait meghallgathatják és le is tölthetik az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Farkas Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Domani Csandrást hallották.